12. résznél. Csak előtte imádkozzunk már, jó, hogy kérjük itt az Urat, hogy legyen közöttünk. Uram, csak köszönjük neked azt, hogy te táplálsz bennünket, és a te ígédet adod, Uram, hogy azon éljünk, Uram, és szeretnénk valóban élni azzal a lehetőséggel, hogy meghalljuk a te hangot, és szeretnénk azt megélni és befogadni a szívünkbe, az életünkbe, Uram. És tényleg, hogy azért is kérlek, hogy frissíts fel itt bennünket, fáradtak vagyunk, túl vagyunk egy héten, Uram, és dolgoztunk, és suli, és minden más egyéb. De nem szeretnénk tenni ezt a fél órát, egy órát, Uram, oda a te jelenlétedbe, Uram, és szeretnénk azt, hogy te szólj hozzánk, és így megnyisd a mi szívünket, a mi elménket, Uram, hogy befogadjuk a te szavaidat Jézus nevében. Amen. Na, ha emlékeztek, ugye a menet az folytatódik. Jézus közeledik a nap, amikor Jézus nem sokára meg fogják ölni, és föl fog támadni. És emlékeztek, hogy Jézus ott van Jeruzsálemben, és folyamatosan jönnek hozzá különböző írástudók, farizeusok, papok, Heródes pártiak, akik valamilyen módon meg akarják őt fogni az ő szavában, és valami keresnek elne valamit, hogy elítélhessék, hogy megölhessék. És ugye először az írástudók jöttek hozzá a papokkal egyetembe, aztán megérkeztek a farizeusok és Heródes pártiak karoltva, ugye, akik egymás amúgy nagyon is gyűlölték, de Jézus ellen mind a ketten ugye szeretetben, megértésben jöttek, hogy megfogják őt ugye az adóval kapcsolatban. És most pedig a harmadik csoportként pedig majd fogjuk látni, hogy megérkeznek a szaddíceusok is, és ők is egy újabb csapdát próbálnak állítani, hogy hát, ha Jézus meg tudják fogni az ő beszédében. Azt olvassuk, hogy tehát a Márk 12-18-tól a 23-ig fogom olvasni. És jöjjenek hozzá a szaddúceusok, akik azt mondják, hogy nincsen föltámadás, és megkérdezték őt mondván: Mester, Mózes azt írta nekünk, hogy ha valakinek fitestvére meghalt, és feleséget hagyott hátra, gyermekeket pedig nem hagyott, akkor az ő feleségét vegye el az ő fitestvére, és támaszol magot a fitestvérének. Heten voltak tehát fitestvérek, és az első feleséget vett, de meghalván magot nem hagyott, és a második is elvett az asszony, de meghalt, és magot ő sem hagyott, a harmadik is hasonlóképpen, és mind a hét elvette azt, és magot nem hagyának. Legutoljára meghalt az asszony is. A feltámadáskor, tehát mikor feltámadnak, melyiküknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek felesége volt. Tehát egy újabb csapda, ami Jézus ellen irányul, hogy az ő szavában őt meg tudják fogni. És ahhoz, hogy jobban értsük és lássuk ezt a kérdést, amit Jézus elé tárnak, a szaddíceusok, hogy ők milyenek voltak, azért is hozzák fel ezt a kérdést a feltámadásról, mert ők tagadták, hogy van feltámadás, tagadták azt, hogy léteznek angyalok, tagadták azt, hogy van szellem, tagadták azt, hogy az Ószövetségnek a bizonyos könyveit, például az egész Ószövetségből csak az 5 Mózesig fogadták el, tehát minden más könyvet nem fogadtak el Istentől ihletett hiteles könyvnek. És ők egy ilyen elit párt volt, elit vallási párt volt, benne voltak a Izraelnek a szellemi életének a tevékenységében, például a nagy tanácsban is jelen voltak nagyon sokan, és ők nagyon gazdagok voltak, tehát tényleg ők voltak a krémje, úgymond Izraelnek, a társadalomnak a krémje volt, és egy nagyon egy öntelt és beképzelt emberek voltak ezek. És ezek jönnek Jézushoz, hogy megfogják őt, hogy akkor, na feltámadáskor, hogyha volt egy ember, akinek, egy asszony, akinek ugye 7 férje volt, akkor utána, vajon a feltámadás, akkor ki lesz majd az ő igazi férje? Ugye ez elég egy ilyen buta kérdésre jönnek, de hogy ennek is megértsük a hátterét, úgy itt a sógor házasság hozzák fel, és ez az 5 Mózes 25-től 10-es versekig taglalja ezt az írás. És rövid annyit kell tudni róla, hogy ha egy férfi meghalt, és nem volt fiú örökös, akkor a nőtlen fiú testvérének kellett azt a feleséget, vagy azt a nőt feleségül vennie. azáltal, hogy betöltse a testvérének a szerepét, és hogy az örökséget elneveszítse, és hogy a nevet tovább tudja vinni a családban. De hogyha nem volt fiú testvér, mondjuk nőtlen például, akkor a legközelebbi rokon is megtehette ezt, tehát akkor kiválthatta úgymond így ezt az asszonyt, hogy ne váljon, ugye ne kerüljön csőd állapotba, és ne veszítse el a vagyonát. Mert Izraelben, hogyha valakinek meghalt a férje, akkor az örökségét és a vagyonát is nagyon hamar elveszítette, mert nem volt, aki fenntartsa az egész rendszert, és ezért is van az, hogy Izraelben a szegények és az özvegyek szinte egy kategóriába kerültek, és ezért hozta Isten ezt a rendelkezést, hogy ne kerüljön egy ilyen állapotba, egy ilyen védtelen állapotba egy nő sem. És úgy így akkor tovább megmarad az ő örökségük. És hogyha emlékeztek rá, ez a története nagyon szépen megmutatkozik a Rút könyvében, ott pontosan Boáz ugyanezt teszi Rút, hogy kiváltja ebből a nyomorúságos állapotból, és ezt a Goel törvényének hívják, ami azt is jelenti, hogy kiváltani, megváltani, és ez azért egy gyönyörű szép szó, mert pontosan előképe ez Jézusnak, ez a dolog is arra mutat rá, hogy ő is az, aki ki fog majd bennünket váltani a mi nyomorúságunkból, ami nehézségünkből. És ez egy nagyon klassz dolog, hogy ugyanezt teszi velünk, hogy kivált abból a helyzetből, amiben voltunk, a bűneinkbe, a romlottságunkba, és ő pedig kivált, hogy elnevesszünk, hanem hogy az ő örökös társai legyünk. És kézzetek, nagyon érdekes, amikor Pál beszél arról, hogy mi örökösei vagyunk Jézusnak, és hogy ő bennünket így örökbe fogadott, akkor egy nagyon érdekes dolgot hoz, a római törvényt hozza ezáltal, ami azt mondta ki abban az időben, hogyha egy római állampolgárnak mondjuk volt egy fia, és hogyha felnőtt, akkor ez a saját gyermekét, a saját fiát kitagadhatta a törvények szerint a vagyonból, az örökségből, hogyha úgy döntött az édesapa. Viszont, ha egy római állampolgár mondjuk bárkit maga örökbefogadott, egy gyereket az utcáról, vagy akárhonnan örökbefogadott, és az felnőtt, akkor a törvény alapján őt nem lehetett kizárni az örökségből. Tehát a saját gyerekét kizáratta, de akit örökbefogadott, annak nem lehetett kizárni az örökségből. Ez egy nagyon klassz dolog, hogy Isten is minket, hogy magához vett, és kiváltott bennünket a bonyolult állapotunkból, amiben voltunk. Innentől kezdve mi biztosak vagyunk abban, hogy az örökösei leszünk, mert nem fog kizárni bennünket az örökségéből. És ez a Goel törvény is pontosan ezt akarta példázni, hogy ugye a nők állapota ne legyen ennyire elkeserítő. És ezzel a kérdéssel ugye jönnek Jézushoz, akkor vajon kié lesz ez a nő, hogyha föl fognak majd támadni. És nézzétek meg, hogy mennyire korlátozottak az agyuk ezeknek a szadduceusoknak, és mennyire nem látják az írásokat, és mennyire nem akarják Isten szavát valóban komolyan venni. Mert hogyha valóban Isten szavát tekintének meg komolyan vették volna, akkor láthatták volna Istennek az írásaiból, hogy igenis van feltámadás, és hogy ez kicsit majd más állapot lesz, mint ahogy ők ezt elgondolják. És ez nagyon jó, nekünk is egy ilyen figyelmeztetés, hogyha valamit így nem értünk pontosan, vagy nem tudjuk felfogni, mert a picik is véges agyunkba nem férnek bele Istennek a hatalmas dolgai, akkor azt attól még azt nem kell elvetnem az életemből, vagy nem kell kidobnom, vagy nem kell azt mondom, akkor ezzel nem foglalkozok, mert ezt úgy se értem, és akkor nem is fogom olvasni. Úgyhogy, ha olvassátok a Bibliát, biztos vannak olyan részek, amit hirtelen nem fogsz érteni, akkor ne az legyen az első reakciónk, hogy na hát ezt nem értem, akkor inkább tovább megyek, és ezt se értem, akkor olyat olvasok, amit már nagyjából felfogtam, vagy nagyjából értek. Nem, akkor csak vigyük oda a szívünket, Isten Uram, nem értettem ezt a szakaszt, kérlek, hogy nyisd meg, tárd fel magad előttem, mutasd meg magadat. És higgyétek el, hogy Isten azt meg fogja tenni, és hogyha valóban keressük őt, és valóban keressük az írásokat, és a mélyére akarunk ásni ezeknek, akkor Isten föl fogja magát fedni, és meg fogja magát mutatni. De hogyha úgy állok hozzá alapból, mint hogy ezek a farizeusok, vagy ezek a szadduceusok is tették, ugye, hogy már nekik megvolt a saját válaszuk. Tehát ők igazából úgy jöttek oda Jézushoz, hogy igazából őket annyira nem érdekelte, mert ő nekik már megvolt a válaszuk, mert tudjuk, hogy úgy sincs feltámadás, és tudjuk, hogy úgy sincsenek ezek, meg úgy sincsenek azok. Tehát ők nem is adtak lehetőséget arra, hogy Isten, vagy Jézus nyisson feléjük, hogy ők megváltoztassák Jézusnak a szavára a gondolataikat. Múltkor beszéltem apukámmal, és akkor valami kérdésről beszéltünk, és akkor mondta, hogy na hát én ezt így gondolom, és bármit is mondasz, szerintem ez így van. És akkor ez mondtam neki, hogy jó, akkor elmondom azért én is az én véleményemet, elmondtam, és akkor jó, köszönöm, hogy elmondtad, de én akkor is így gondoltam, ahogy én elmondtam. És akkor így, mondom, akkor ne is beszéljünk tovább róla, mert hogyha nem változtatod meg a véleményedet abban, amit én gondolok, akkor vagy én ahogy látom, valóban én látom, akkor nincs is tovább róla mit beszélni. És ezek a szadducéusok pont ezt tették, hogy ők bezárták alapból már magukat Jézusnak a válasz előtt. És ez egy nagyon rossz állapot, amikor nem engedem, hogy Jézus szóljon hozzám, és hogy az ő válaszát befogadjam, és hogy hajlandó legyek föladni a saját elképzelésemet, a saját gondolkozásaimat, vagy a saját válaszomat a Jézuséval cserébe. És ezt kell tennünk, hogy föl kell adnunk ő érte ezeket a dolgokat, hogy nem ragaszkodok hozzá, nem, hogyha ő ezt mondja, akkor az biztos, hogy úgy is van. Jó? Aztán 24, és azt mondja, Jézus pedig felelvén mondta nekik, avagy nem azért tévejektek-e, mert nem ismertek az írásokat, sem az Istennek hatalmát, mert amikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. Jézusnak az első szívendöfése, amit kapnak ezek a szadduceusok, azt mondja, hogy azzal kezdi, ahogy tévejektek-e, ugye, hogy nem ismeritek az írásokat, sem Istennek a hatalmát. És akkor azt mondja, hogy Jézus, hogy tévejektek, az azt jelenti, hogy önmagatokat csapjátok be. Azt mondja, hogy be vagytok csapva saját butaságotok, az önigazultságotok miatt, és nem látjátok Istennek a beszédét, és nem akarjátok azt tekintének venni az életetekbe, és alárendelni magatokat, és ezek alapján nem is látjátok az ő hatalmát. Tehát egyszerűen ti úgymond mondhatjuk azt, hogy gúnyt tűztök belőle, és nézzétek meg, itt az élő Istenből űznek gúnyt, nem csak Jézusból, hogy Jézus nem fogadják el, vagy Jézusnak a szavát nem akarják elfogadni, hanem alapból az írásokat, amire ők annyira büszkék, és az öt Mózes, hogy csak az egyedüli Istentől ihletett könyv, és semmi más, abból is gúnyt tűznek, mert igazából nem is akarják abból hallani Istennek a válaszát. És Jézus először a második kérdésükre ad választ, hogy mi lesz a feltámadáskor, ugye, hogy ki lesz az ember. És ugye Jézus egyértelműen elmondja, hogy abszolút teljesen más létállapotban leszünk akkor, amikor ott leszünk a mennybe. Nem ilyen. A földiek, azok földi dolgok, a mennyiek meg mennyi dolgok. Ez a kettő nem ugyanaz. Egy teljesen más létállapotban leszünk, ami egy minőségi, tökéletes állapot lesz. És össze nem lehet hasonlítani ezzel a földi állapottal. És látjátok, ezeknek a szadduceusoknak igazából Jézus annyira jól mondja, hogy nem is ismertek Istennek a hatalmát, hogy nekik egy ekkora Istenük volt. Annyit láttak, hogy hát nem hiszük, hogy fel fogunk támadni, vagy nem hiszük, hogy vannak olyan szellem meg angyalok. Hát ők akkor ennyit láttak így Istenből. És mennyire fontos az, hogy mi Istent mekkorának látjuk, hogy hát tudom képzelni, hogy Isten annyira hatalmas, hogy engem meg tud váltani, nem csak megváltani, hanem be is tud vinni az ő országába, és egy tökéletes állapotba tud engem tenni. Igen, hogyha hiszem, akkor egy hatalmas Istenem van. Mekkora a mi Istenünk? Hát, hogyha hiszem, hogy ő teremtette a világot, és mindent fenntart hatalma szavával, akkor azt is hiszem, hogy engem be tud vinni az ő országába. Ön tetszett, amikor nagyapám egyszer elmesélte, hogy Isten így a kezéből, szó szerint kezéből kivett pénzt, mert kicsit fukar volt, és büszke volt a szíve, és ezt elmondta egy férfinek bizonyságtételbe, és mondta neki a fickó, hogy hát ő ezt nem hiszi el, hogy az ő kezéből úgy hirtelen csak úgy eltűnt az a pénz. És akkor mondta anyapám, hogy biztos vagyok benne, mert olyan erősen szorítottam a markomba a pénzt, hogy akkor kinyitottam, akkor tiszta véres volt a tenyerem, mert a körmei bele mélyedtek a bőrébe, és senki más nem volt ott a közelébe, tehát biztos, hogy nem hagyhatta el a pénzt a kezéből, és mondta a fiszka, hogy hát, de ő úgy akkor se iszi, hát ugye nincsen. Megkezdte tőle, hogy hát te hívő ember vagy, hiszed, hogy Isten teremtette a világot, és az egészet fenntartja? Ha persze, hát hogy nem, ezt mindenki tudja. Akkor azt nem hiszed el, hogy Isten egy papírdarabot ki tud venni a kezemből? Hát, ja, jó, hát végül is tényleg, akkor azt elhiszem. Hát ugye annyira sokszor így Istent ilyen lekorlátozunk, hogy ja, hát ezt elhiszem, de ezt már nem hiszem el. Ezt még ezt is elhiszem, de ezeket már nem hiszem el. Tehát Isten sokkal és sokkal hatalmasabb. És ez a szadducéusok mennyire szomorú, hogy ők egy ekkora Istent láttak, aki igazából olyan, hogyha képtelen lenne bármire is. De a mi Istenünk sokkal hatalmasabb, ő képes bármire. Arra is, hogy engem megváltson a bűneimből, és hogy az ő országába bevigyen. És ugye ott a mennyei világban nem lesz ilyen házasság, meg mint ezen a földön ugye a férfi és a nő kapcsolatá az, ami ugye fenntartást, vagy a létfenntartást tovább visszük, akkor erre már nem lesz szükség. Akkor ott már ott Isten az ő életét adja nekünk. Fel se tudjuk fogni azt, hogy örök életünk van, és olyan létünk lesz, mint Istené. Tehát nem Istenek leszünk, de ugyanaz a létünk lesz, hogy örökké meg nem szűnő állapotban ott leszünk a mennyekbe. Szóval mi felfoghatatlan számunkra. És akkor azt mondja, Isten, ezt adom nektek. Ez a tétek. És az 1 Korintus 15-ben Pál ugye pontosan erről a témáról beszél, a feltámadásról és annak, hogy ott milyen állapotban leszünk. És ott ugye nagyon klassz, hogy 48-as versre azt mondja, 1 Korintus 15, azt mondja, amilyen a föld, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Az pedig állítom, Atyám fia, hogy test és vér nem örökölheti Istennek országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romhatatlanságot. És olvassátok el majd végig, mert ugye hosszan fejtegeti ezt a témakört, és valóban ez így lesz, egy teljesen tökéletes állapotban leszünk, egy új testben leszünk ott Istennek a jelenlétében. És azért is furcsa ez, amit ugye a szadducéusok ennyire így gondolkodnak, mert a alapvető héber gondolkozásban az, hogy a test és a szellem csak együtt létezik. Olyan nincs, hogy van a test valahogy külön, meg a szellem így megint külön. Tehát ugye sokan mondják, hogy a szellemem az majd megy a mennyországba. És akkor ez igaz, de nem csak a szellemed lesz ott, hanem egy új testet fog kapni a szellemünk. Egy romhatatlan, örökkévaló, tökéletes testet fogunk kapni. És ott leszünk így ilyen állapotban Isten előtt. És a héber gondolkozásban is az alapvetően benne volt. Szadducéusok meg abszolút ezt nem akarták ezt a tényt elfogadni. És ők így gondolkoztak. És azt mondja, hogy Jézus után a következő szívdöfés, és azt mondja, hogy és olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyekbe. És ugye itt megint egy jó szívdöfés kapnak a szadducéusok, mert ők megint nem hitték azt, hogy vannak angyalok. Azt mondja, hogy te például olyan állapotban leszünk, mint az angyalok. Micsoda, hát ez már mekkora hülyeség. Nem, hogy feltámadásban nem hiszünk, de még az angyalokban se hiszünk. És azt mondja, hogy de, egy teljesen más állapotban lesztek, és hasonlókká leszünk. Tehát nem olyanok leszünk, mint az angyalok, tehát ez fontos, hogy nem olyanok leszünk. Mi sokkal többre vagyunk elhívott, hogy Jézus minket váltott meg. Az angyalok lesz a násznép, mi meg leszünk a mennyasszony, és ugye ott a mennyasszony lesz a központban, nem a násznép a mennyei ünnepléskor. Úgyhogy egy nagyon klassz dolgot kapunk Istentől. És azt mondja 26-os versbe, a halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipkebokornál, hogy mi módon szólott nekik az Isten mondván, én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek istene. Ti tehát igen tévelyektek. Hát egy következő szívdöfés a szadduceusoknak, azt mondja Jézus, hogy hát azt mondja, nem olvassátok az írásokat. Annyira büszkék ugye arra, hogy ők egytől az öt Mózesig azt a könyvet teljesen jól ismerik és jól tudják. Azt mondja, hát akkor figyeljetek már, hogyha ti ezt olvassátok, és Istentől ihletetnek veszitek, és ti komolyan gondoljátok, hogy ez tényleg Istentől való, akkor nem olvassátok, hogy Isten ott mit mond? Hogy ő az élőknek az Istene. Hát figyeljetek már egy picit. Hát ez egy ilyen eléggé ütős üzenet volt így Jézustól. Azt mondja, hát ő az élőknek az Istene. És nézzétek meg, hogy Jézus milyen klasszul csinálja a dolgot, és milyen jól megfelel az ő válaszukra. Ugye a kettő Mózesből idézi ezt a dolgot, ugye, amit ugye mondtuk, hogy az egy-öt Mózesig ismerték el csak Istent ültetnek. Jézus meg abból idéznek ők a kettő. Hát akkor te nem olvastátok ezt a dolgot? Én úgy tudom, hogy benne van a kettő Mózesben ez a történet. És ugye ez nekik ez egy ilyen biztos egy fájó pont, tehát hogy Jézus úgymond ilyen módon így kioktatja őket. És azt mondja, hogy hát ők élnek. Ők ott vannak most is Istennek a jelenlétében. Ábrahám, Izsák és Jákob is. Ezt azért mondja Isten, mert ott vannak vele együtt. Mert ő az élőknek az Istene, és nem a halottaké. És hogy nyíljon már ki a szemetek, és valóban vegyétek komolyan Istennek az igéjét. És ugye ez egy annyira szomorú állapot, hogy ezek az emberek ugye ezzel vízisíjáltak Isten igényén, mert nem igazán akarták, hogy mélyére ástanak, és hogy megérteni azt, hogy Istennek mi az üzenete, és hogy, hogy azt valóban az életükre értelmezzék, és azért, mert pontosan mert nem vették valójában tekintélynek, meg nem is rendelték magukat alá Istennek az igényének, hanem ők a szabad elgondolások alapján értelmezték dolgokat, úgy, ahogy ő esetleg úgy gondolja, vagy egy másik rabbi, hogy gondolja. Ez mennyire durva, hogy Isten szavát nem vették komolyan. Egyszer az utcán beszélgettem egy krisnás fiúval, és akkor elmondtam, hogy én keresztény vagyok, és akkor mondta, hogy hát ez tök jó, hogy ő is régebben keresztény volt, és utána lett krisnás, és akkor mondom, ezt mondd már el, hogy hogy volt az, hogy te régen keresztény voltál, és most már krisnás lettél. Hát az új volt, mondta, hogy ő is járt gyülekezetbe valahova, és hogy elkezd olvasni a Bibliát, és végigolvasta a Bibliát, és hogy számára, hát nem így mondtak ide, az volt a lényege, hogy hát ilyen unalmas az egész, olyan, hát hogy jó, van benne két jó dolog, de amúgy semmit mondó az egész. Hát és mondtam meg, hogy hát igen, mert nem engedted, hogy Isten, nem engedted meg, hogy Isten valóban szóljon hozzád, és hogy megnyisd magad előtt, és hogy az ige, az úgymond hasonló te szíved a te életedre. Azt megengedted volna, akkor biztos, hogy nem ezt mondtad volna, hogy ez egy unalmas könyv, vagy egy nem tudom micsoda. És ez valóban így van, hogy valóban megnyitom Isten igéje előtt az én életemet, és engedem, hogy valóban hasson az én életemre. Mert hogyha nem, akkor csak ilyen vízis jelés lesz, hogy hát átolvastam én is a Bibliát, vannak benne egy-két jó dolog, de nagyjából nem értem. Ha így ilyen szívvel állok hozzá, akkor ugye akkor nem is lesz úgymond mondani valója az én számomra. Mint hogy a szadduceusok számára sem volt így. Aztán 28-as verstől. Akkor hozzámenve egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól megfel nekik, megkérdezte tőle, még az első minden parancsolat között. Egy újabb írástudó érkezik. És ebben a történetben az lesz a szép, hogy ez az írásról teljesen más szív állapottal jön Jézushoz. Ugye eddig, akik jöttek, azok az írástudók, farizeusok, szadduceusok, herodespártiak, papok, azzal jöttek, hogy Jézus valahogy a szavaiban meg tudják fogni, és csapdát állítottak neki. És ez a írástudó pedig úgy érkezik Jézushoz, hogy neki van egy komoly kérdése Jézus felé, és őt komolyan érdekli Jézusnak a válasza. És nagyon tetszik nekem, azt mondja, hogy hallotta az ő vetekedésüket, és tudta, hogy jól megfelelt nekik. Ez az ember valószínűleg sokszor volt Jézusnak a közelében, és hallgattak, kíváncsi volt, hogy Jézus miket mond, vagy hogy tanít, mi az üzenet az emberek felé. És emlékszem, hogy Jézus mennyiszer mindig Istennek az igéjére tette a hangsúlyt, és Isten igéjéből válaszolt. És biztos vagyok benne, hogy ez felkeltette ennek az embernek az érdeklődését, hogy wow, ez az ember tényleg ismeri az igét, ez az ember tényleg Isten igét komolyan vesz, és tekintélynek vesz az életébe. Engem érdekelnek az embernek a véleményén, akarok ettől az embertől akkor többet. És ez nekem egy nagyon példaértékű ennek az embernek, ennek az írásoknak az életéből, hogy ő akart utána járni, akkor ő megyek oda Jézushoz. Nem azt csinálta, hogy oda ment a többi írásodhoz, figyeljetek Jézusról, te mit gondolsz? Hát ő ne menj oda hozzá. Hát akkor jó, mert te mondjátok, vagy nem ment oda a papokhoz, hogy mit gondolok Jézusról, hát el kell ítélni egy bűnöző. Hanem azt mondta, hogy na, én megyek oda hozzá, és én akarok tőle kapni válaszokat. És egy ilyen szívvel, és azt hiszem az angolban egy őszinte szívállapottal érkezik oda, ugye jól megfelelt, és oda ment, hogy mindenképp Jézustól halljon akkor. És az volt a kérdése, hogy még az első minden parancsolat között. Jézus pedig felelt neki, minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Jézusnak a válasza egy nagyon jó válasz, már csak azért is, mert az írástudók úgy gondolták, hogy a 613 különböző mózesi parancsolatból mindig azon metekedtek, hogy ki tudja megfogalmazni, hogy ebből a 613 parancsolatból még a legfontosabb, és hogy hogyan lehetne egy mondatban összefoglalni az egészet. És akkor mindig ezen ment a vita, hogy ki tudja jobban, vagy ki nem tudja. És ez a 613 különböző mózesi parancs, amiről beszélünk, ez 365 tilalomból és 248 ilyen felszólító parancsból állt, és ezeket próbálták az életükre, ugye a farizeusok, írásadók komolyan venni, és ugye másokra is sokszor ráerőltetni. És kíváncsi volt, hogy vajon Jézusnak mi a véleménye, hogy ő hogyan tudná ezt az egészet úgymond összefoglalni, és egy mondatba vagy egy üzenetbe elmondani. És Jézus azt a hajad Izrael, az öt Mózes ugye idéz, ez a Semának is szokták ugye nevezni, ezzel kezdődik ez a hajad, ezzel kezdődik az öt Mózes 6-4, hogy hald Izrael. És ez egy nagyon fontos mondat Izrael számára, az izraelita emberek számára, mert ezt nagyon komolyan vették ezt az egy mondatot, amit itt le van írva. Annyira komolyan vették, hogy ezt naponta kétszer reggel és este el is mondták, illetve sok hithű zsidó a csuklójukra, bőrszíjakkal, illetve a homlokukon ezt hordták, és ott volt így oda téve, hogy az elmélyük is ugye kezüken rajta, és mindig emlékezet vegyenek, hogy hajad Izrael, hogy az Úr, ami Istenünk, egy az Úr. És ez alapján próbálták ugye élni az életüket. És mennyire fontos üzenet volt Izrael számára ez a dolog. Azt mondta, hogy hald meg Izrael. Hogy ne csak így az elméddel, meg így egyik füleden be a másikon ki, hanem hogy valóban értsd meg, hogy a te urad kicsoda, hogy a te Istened az milyen hatalmas. És amit itt mondta, hogy a te urad, az eredetiben az a Jahve ugye szó szerepel, itt Úr, tehát Kyrios a görögbe úgy hozták át. Egy az Úr, és azt mondja, itt azt akarja mondani, hogy egyedüli Isten, ő, egyedüli Isten, nincsen más Isten rajta kívül. Ő a leghatalmasabb, ő mindenek felett álló. És azt mondja, hogy a mi Istenünk, ami azt jelenti, hogy ő az, aki velünk szövetséget kötött, ő az, aki ezt a szövetséget fenn is tartja, és ez azt jelenti Izrael számára, hogy ő a mi hűséges Istenünk. És akkor azt mondja, hogy egy az Úr, akkor az azzal azt fejezték ki, hogy nincsen senki hozzá hasonló. Nekünk olyan Istenünk van, akit nem lehet földi istenekhez, vagy földi bálványokhoz, vagy bármihez hasonlítani. Mindenek felett álló, és egyedüli Úrként van. Ez az üzenete Izrael számára. És Jézus annyira jó, hogy ezzel kezdi. Nem azt mondta, hogy na hát az az első parancsot, hogy na ezt kell itt csinálni, így kell csinálni. Nem, hanem először az, hogy fogd fel, hogy kicsoda te Istened. Ez a legfontosabb. És tudjátok, hogy számunkra is ez a egyik legfontosabb dolog az életünkre nézve, hogy felfogjuk, hogy valóban kicsoda mi Istenünk. Mert ebből fog fakadni minden más dolog. Az, hogy hogyan rendelem magamat alá, hogyan leszek engedelmes, hogyan akarom az ő szavát megtartani, és a többi, és a többi. Minden ebből fog fakadni, hogy megértem, hogy ő kicsoda. Megértem azt, hogy ennyire hatalmas Istenem van, aki ennyire hűséges, hogy mindenek felett álló, és senki nincs hozzá hasonló. És Izraelnek ezt meg kell érteni, és nem csak így a fejükbe, hogy igen, ezt tudom, hogy ad Izrael, és itt van a fejembe, és minden nap elmondom, hanem az, hogy ez valóban az életének a központja legyen, hogy felfogja, hogy micsoda Istenhez tartozik. És utána mondja azt Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. És utána jön az, hogy na akkor figyelj, csak ebben össze lehet foglalni az egész törvényt, vagy a parancsolatokat, és azt mondja, hogy szeresd. Ez egy ilyen felszólítás, hogy hozd meg a döntést. Hozd meg a döntést. Ugye nagyon sokszor a szeretettel kapcsolatban mindig ilyen érzelmi állapotot teszünk, hogy hát én most úgy szeretem, és akkor úgy fel vagyok így lángolva, de most egy kicsit ilyen rosszabb vagyok, most annyira nem szeretem úgy Istent, vagy nem szeretem annyira a barátomat, mert most nem érzem én se úgy jól magam, vagy magamat se szeretem annyira. Tehát ez egy döntés. És ez a döntés, amit meg kell hoznom Isten irányába. Igen, én úgy döntök, nem az érzelmeimre teszem hangsúlyt, meg nem tudom mikre, valakinek a véleményén, hanem azért, mert hoztam egy döntést, hogy Istent akarom tenni az életembe az első helyre. És nézzétek meg, Isten, vagy Jézus, hogy beszél ugye erről a dologról, úgy, hogy a teljes lényemet akarja birtokba venni. azt mondja, nézd, hogy mind a négy helyen a teljes szív, teljes lélek, teljes elme, teljes erő, a teljességet, az micsoda, hogy nem osztatlan, nem úgy, és nem azt akarja, hogy félig ő legyen az Úr az életembe, meg félig valaki más, például én, vagy hogy 99%-ig add át magad, az 1%-ot meg tud magadnak tartani, de 99%, nem, Isten az egész lényemet akarja, az egész lényemet akarja birtokba venni. Most gondoltok be egy házasságban, miért, hogyha félig szeretném a feleségemet, fél szívem, mert a másik szívem megtartotta magamnak, meg egy másik nőnek, de ezt neki nem mondtam meg. Hát az elég gázházasság lenne, nem az ilyen? Lotti? Rólad mondtam. Jó, tehát nem lehet félszívet hozni Isten, vagy az egészet, vagy semmit nem adok oda neki. És azt mondja az a kezd, hogy teljes szív. Ez a szív itt az irányító központot jelenti. És ugye az a kérdésem, hogy ki vezet engem? Ki az, aki ül a hokedlin? Majd nem sokára fogjátok majd látni a nagyszerű történetet. Hogy ki az, aki tényleg ül az életemnek a trónján? Ki az, akinek alárendelem az életemet? Azt mondja az ige, hogy akik teljes szívből keresnek engem, azok azt mondja, megtalálnak. Azt mondja Jeremiás 29.13-ban, Isten, aki teljes szívből keres engem, azok engem meg fognak találni. És az annyira tetszik, hogy valóban tényleg Isten keresem én igazán, tényleg kíváncsi vagyok az ő vezetésére, meg az ő véleményére. Tegnap ugye voltam Megdesz körön, a jogi karon, és akkor volt egy lány, és akkor pont ezt kérdezte, hogy honnan tudja, hogy ez is, hogy és akkor mondtam, hogy tényleg kíváncsi vagy. Ja, igen, kérdezte, hogy az volt a kérdése, hogy így úgy látja, hogy így Isten nem szólt még így hozzá, vagy nem akar szólni, és nem tudja, hogy miért nem, vagy ő nem hallotta. És akkor kérdeztem tőle, hogy tehát valóban kíváncsi, hogy Istennek a véleményére, tényleg keresed őt abban a dologban, amit szeretnél tőle tudni, vagy csak így, hát... Jó, ha Isten nem válaszol, akkor majd van mellette B, meg C, meg nem tudom milyen verszió. És a lényeg az, hogy a teljes szívet alárendelem neki, és engedem azt, hogy valóban ő vezessen engem. És ugye ebbe beletartozik minden, hogy ő az, aki megmondja, hogy most ki legyen az én párom majd a közeljövőbe. Engedem ezt neki, vagy hát uram, ebben már ne szólj belem, ez már az én magánügyem. Engedem neki, hogy az életem más területén is ő legyen az Úr, és ő vezessen engem. Vagy pedig valamit megtartok magamnak. Azt mondja utána, hogy teljes lelkedből. És itt a lélekből ez az úgymond az élet igenlést akarja kimondani, hogy igen, én akarok élni, vágyakozni. És szó szerint azt jelenti, hogy egy szenvedélyes vágyakozás. És ez nagyon tetszik nekem, hogy ki az, akiért én szenvedélyesen akarok vágyakozni, vagy mi az, ami után én szenvedélyesen vágyakozok. És tudjátok, hogy ez lehet bármi. Mondhatnám azt, hogy mi az, ami a te szenvedélyednek a vágya. Az autóm, vagy a barátom, vagy a feleségem, vagy a munkám, vagy a szolgálatom, vagy Isten. Mert ezek egy olyan fontos dolgok, és akkor is itt voltatok a múltkor, és engem nagyon megfogott, amit így mondott pont Bodi, hogy nekem mi adja az örömet az életembe? Istenből fakad az én örömöm, és azért örülök, mert ő az életemnek az ura, és ő tölti be az örömömet, vagy valami más tölti be, és azért érzem jól magam. Persze szeretem Istent is, de az én hobbim az annyira betölt az életemet, és annyira örömet tud adni. Istent is szeretem, de ez annyira jó. És tudjátok, hogyha egy ilyen állapotban kell, akkor nagyon el kell gondolkoznom, hogy álljunk csak meg most a hobbim, vagy a nem tudom mi többet ér, vagy nagyobb súlya van, mint Istennek. És azt mondja a 42. Zsoltárnak az írója, hogy lelkem kívánkozik hozzád. Nagyon tetszik, mint a szarvas a hűs forrás vízhez. A lelkem kívánkozik hozzád. Van egy ilyen ének, az egyik legkedvencebb énekem. A református énekeskönyv van benne. Nem a Magyarországon, nem ami Erdélyben van. És az a cím, hogy lelkem kívánkozik hozzá, talán pont ez a címe. Annyira, hogy az ének, tehát teljesen kész vagyok attól. És pontosan ez, még ez a refrénben, hogy lelkem kívánkozik, lelkem vágyakozik hozzád. És tényleg Jézushoz akarok annyira vágyakozni, vagy életemet most majd más tölti, vagy annyira akarok már egy pasit, vagy egy nőt, hogy most azt tölti be az életem minden részét, vagy Jézus elegendő, és most ő az, aki után teljes szívvel, teljes lélekkel vágyakozok. Azt mondja, hogy teljes elmédből, ugye a gondolkodási képességünk, hogy a egyes oltalja szépen mondja, hogy a törvényedről gondolkodok éjjel és nappal. Tényleg Istennek a szava, az igéje, az betölti az én a gondolataimat, és azon elmélkedek éjjel és nappal. És hogy alárendelem magamat az én gondolataimat Istennek. És tudjátok, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ez így bele van fogalmazva ebbe a dologba, mert hogy ez, amit nem tudunk, ez, amit nem lát senki. Itt ugye olyan dolgok történnek, amiről senki nem tud, egyedül csak Isten. És ugye lehetek úgy én keresztény, hogy járok gyülibe, csinálok dolgokat, meg szeretem Isten, stb. De közben az elmém tele van mindig sötét dolgok. Olyan dolgokat nézek, olyan dolgokat hallgatok, olyan dolgokat töltöm meg a fejemet, amelyek károsak és rombolják az én elmémet. Vagy pedig Krisztusban van az elmém, és az ő neki van alárendelve. Mert ez nem mindegy. Azt mondja, a teljes erődből, ugye? Ki az én erőm? Ki az én erőmnek a forrása? Azt mondja, az ige, az Úr az én erősségem. Annyira jó, nem? Az Úrba kapaszkodok. Jól, amint gyenge vagyok, béna vagyok, elesett vagyok. A te erődre van szükségem, te emelj fel, és kérlek, add meg minden nap, hogy te erődbe tudjam ezt a napot is végigcsinálni. És olyan könnyen fel tudnánk adni, de tudom, Uram, hogyha te jössz és megerősítesz, akkor tovább tudok menni, akkor fel tudok állni, és tudok tovább menni a cél felé egyenesen haladva. És azt mondja, hogy na, erre van szükség, hogy teljes szívből, teljes lélekből, teljes elmédből és teljes erődből szeresd Istent. Tehát Isten az egész lényünket akar. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert ő teljesen odaadta magát miértünk. Ő nem félig meddig, ugye nem angyalt küldött, megtette on azt is, nem, hanem a legdrágábbját adta oda, az ő fiát, hogy bennünket megmentsen. Ő teljesen odaadta magát nekünk. Nem 99%, meg 99,9%, hanem 100%-osan még tovább. Még annál is tovább, és még annál is tovább. Teljes mértékben elkötelezte magát a mi számunkra. Miért? Mert nem tudom más kifogalmazni, mert szenvedélyesen szeret bennünket. Ez egy ilyen Istent ismerünk. Ugye ez sehol nincs, semmilyen vallásban nincs ilyen, semmilyen más rendszerben nincs egy ilyen, amit a mi Istenünk kínál fel, meg ad a mi számunkra. Ez egyszerűen felfoghatatlan. Azt mondja, na ezért. Minden más ugye vallásban, hogyha már felhoztam, ugye arról van szó, hogy te mit tudsz tenni, és hogy hogyan tudsz te magadtól közeledni hozzá, még közelebb és még közelebb. Itt meg arról szó, hogy Isten jön el hozzád, és ő adja és adja magát te neked. Ez teljesen másról szól. És azt mondja, na így, azt mondja, ez legyen az első, hogy először az, hogy felfogod, kicsoda Isten, hogy milyen hűséges, és nincsen hozzá senki fogható, és ezért szeresd őt teljes mértékben, az egész tényedből fakadóan, ami az egész életed minden területére ki fog hatni. És ugye a harmadik képen azt mondja, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. És ebből fog fakadni az, ha te Istennek teljesen állnáltad meg, és teljesen szereted őt, teljes elmédből, teljes lelkedből, erődből, szívedből, akkor fogod tudni szeretni a te fele barátodat. És annyira jó azt mondja, fele barátod, hogy ez nem a legkedvencebb barátnőmet jelenti, meg legkedvencebb barátomat, vagy a feleségemet, hanem bárkit, mindenkit tudok-e így szeretni, úgy, mint önmagamat. És az annyira jó, hogy azt mondja, hogy Jézus, hogy mint ugye önmagamat. Mert önmagát átláb az ember szereti. Már csak onnan is tudjuk, hogy ha reggel felkelek, akkor ugye felöltözök, megetetem saját magamat, megmosakszom, veszek magamnak dolgokat, és hogy jól érezzem magam. Hát szeretem önmagamat. És azt mondja, hogy na hát, hogyha így szeretnék másokat is, akkor ez egy nagyon klassz dolog lenne. Most akarok venni cipőt, hogyha valaki szeretne megajándékozni. Tehát akkor az bátran jelentkezhet. Tehát, hogyha annyira szereted, mint ön, az... Lehet, hogy még belefér. Jó, azt mondja, hogy így. Szeresd a másikat. És tudjátok, hogyha ugye ez a függőleges kapcsolat, ugye Istennel rendben van, és szeretem őt teljesen arándel magam, akkor ez a viszintes barátaim, vagy embertársaim felé való kapcsolatban is meg fog mutatkozni. Mert ez a szeretet, Istennek a szerete volt, ami legyőzte ezt a világot, és megmutatta, hogy ennél nincsen nagyobb dolog. És hogyha ebben a szeretetben élek, akkor ez ki fog hatni az én életemre is, és a környezetemre is ki fog hatni. És csak eszembe jutott egy-két példa, amit így hallottam, meg így olvastam egy asszonyról, aki átadta a szívét Jézusnak, és a férje ebből fakadóan, hát egy alkoholista volt, folyamatosan verte, különböző formákban megalázta, például úgy, hogy nőket hozott fel a saját lakásukba, és ott feküdt le velük, és akkor őt kérték meg, hogy főzön rájuk, meg takarítson nekik, meg ilyenek. És folyamatosan megalázta mindenféle módszerekbe a saját feleségét. És a minden kezdett a nő, meg ugyanúgy ott volt vele, és ugyanúgy szerette, és nem bántotta, nem szólt vissza. És egyszerűen a férfi egy idő után azt mondta, hogy megőrült, azt mondja, hogy miért nem haragszol rám, vagy miért nem csinálsz már valamit, hogy én meg itt bántottak. És mondta, figyelj, én hűséget fogadtam neked, szeretlek, és tudom, hogy Isten is szeret téged nagyon, és azt akarja, hogy megváltozzon az életed. És a fickó annyira összetört, hogy egy átadta a szívét Jézusnak. És ez volt az, ami elvezette odáig. Nem más módon, hanem ez az egy dolog, hogy érezte, hogy szereti az a nő akkor is, amikor ő megalázta, meg megverte, és a többi, és a többi. És valóban, hogyha mi Istennel rendben vagyunk, ezen a függőleges viszony ugye rendben van, alárendelem magam, és az ő szeretetében vagyok, akkor ez mindenképp meg fog látszani a kapcsolataimba. És tudjátok, amikor ilyeneket hallok, vagy nem is menjünk olyan messzire, Nyíregyházán is volt egy ilyen Nyíregyházi gyűlőben egyik néni, akit ugyanúgy bántott, megvert a férje, és ugyanúgy hazajött részegen, akkor ő mindig megfőzött neki, és akkor jött haza nagy dúval, és akkor na, ez így, meg úgy, hogy gyere, üljél le, egyél, szeretlek, leöltöztette, megmosdatta, és nem akart, hogy menjen gyülekezetbe, megverte, akkor is elment. És mindig kérdezett, hogy miért nem haragszol rám, és miért nem akarsz, miért nem bántasz engem, és mondta azért, mert szeretlek, és tudom, hogy Isten az életeddel is akar valamit kezdeni. Hát az, hogy megtérjél konkrétan. És ugye akkor csak amikor ezeken így gondolkoztam, hogy azt mondtad, hogy ja, és akkor nekem valaki megbánt valamivel, akkor így hú, néha olyan nehéz oda menni, és akkor látok ilyen dolgokat, hogy mások meg miket tudnak megbocsátani, akkor én meg a kis nuansznyi kis dolgaimat meg nem tudom oda vinni Istenre, meg nem tudok neki megbocsátani, mennyire eltörpülnek. És ez pontosan ez kell, hogyha látom, hogy Isten mennyit adott, mennyit megbocsátott nekem, és mennyire odaadta magát én nekem, akkor ez mindenképp meg fog mutatkozni. Lottika, mindjárt befejezzük. Na, és azt mondja Jézus, hogy és szeretné őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretné embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égből, áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felállt, mondta neki, nem messze vagy Isten országától, és többé senki sem merte valahogy megkérdezni. És felállt ugye ez az írástudó, hogy igazad van, azt mondja, jó mondtad, mert ezek mind többet érnek az égő áldozatnál és a véres áldozatnál. És az eredetiben ez egy ilyen, akkor azt mondták, hogy égő áldozat és véres áldozat, akkor ez ilyen gyűjtőként, tehát minden áldozatra utalóan volt fogalmazva, hogy ezek, ez mindennél többet ér. Istennel való szeretetteljes kapcsolat felülír minden ilyen külsőségekben bemutatkozó ilyen dolgokat. És azt mondja, hogy Istennek erre van szüksége, hogy vele egy élő szeretetteljes kapcsolatban legyek. Ez mindennél és mindennél többet ér. És emlékeztek itt például az 1 Sámuel 15-22, pontosan ezt mondja, hogy Sámuel Saulnak is, amikor nem tudott várni, és azt mondják, hogy sokkal többet ér Istennek az engedelmesség annál, mint hogy az áldozat és az különböző áldozatok. És valóban így van, Istennek ezek sokkal kedvesebb, az, hogyha én odaadom magam áldozatképpen ő neki azáltal, hogy elfogadom őt is, teljesen elrendelem magamat az ő akaratának, és az ő szeretetét az én életemre akarom venni. Képzeljétek el, egyszer csináltak ilyen kísérletet, jó régen egyik császár, második Frigyes császár, és azt akarta megvizsgálni a pici gyerekeknél, hát ilyen csecsemőknél, hogyha csak gondozzák őket, tehát ugye megmosdatják, megetették, lefektetik aludni, de nem szólnak hozzá, meg nem becézgetik, nem ölelgetik, tehát nem kap ilyen szeretetteljes dolgokat, akkor majd milyen nyelven fog majd a gyerek először beszélni. Úgy gondolta, hogy majd biztos héberül fognak beszélni a gyerekek, vagy latinul, mert hogy nem hall semmilyen emberi szót, akkor kíváncsi, hogy mi az első szó, hogy milyen az első nyelv, amit fognak beszélni a gyerekek. És ez volt a kísérlet, ilyen eldugottan csinálták. És az volt a megdöbbent az egész dologban, hogy a kísérletnek az lett a vége, hogy minden ilyen pici baba, akit így neveltek fel abba az intézménybe, egy idő után meghalt. Ez nagyon döbbenetes azért, mert nem kaptak semmilyen szeretetet, csak a legalapvetőbb ilyen külsőséges dolgokat, ugye megetették, letették aludni, felkelt, akkor megint megmosdatták, lefettették. Tehát nem kaptak ölelést, nem kaptak becézgetést, nem kaptak azt, hogy szeretlek. Abszolút semmilyen ilyen bensőséges dolgot nem kaptak ezek a pici babák. És ugye, az ugyanígy van Istenem a kapcsolatunkban is. Isten ki lehet úgy elégíteni, hogy Uram, eljövök gyülibe, letudtam, Uram, átolvasom a Bibliát, néha letudtam, gyorsan elmondok egy imát, Uram, segíts meg, mert szakdogát írok, vagy nem tudom, mit csinálok, letudtam, nem tudom, elmegyek szolgálni, mert már benne vagyok, megcsinálom. És akkor ilyen külsőségben meg tud mutatkozni, meg most ugye a Biblia most a térdemen van-e, vagy nem a térdemen van. Hát ilyen dolgokat lehet csinálni, de ha nincsen benne a szívem, és nincsen benne az, hogy Uram, én veled akarok lenni, és érdekel, hogy mi van a te szíveden, és szeretném, hogy azt velem megosszad, akkor ez egy ilyen vallási procedúrává fog válni az egész történet. Persze jó, hogy olvassuk a Bibliát, meg imádkozunk, csak hogy értitek, hogy az annak van-e tartalma, és hogy tényleg azért veszem el az igét, mert tényleg azért jövök gyűlibe, meg azért imádkozok, hogy ez mind Isten felé akar engem közelebb vinni, és vágyakozom utána, vagy csak egy ilyen Istent ezzel kielégítettem, hogy na, megtettem, amit meg kell tennem, vagy ennél sokkal többről szól, egy szeretetes kapcsolatról szól a vele való együttlét. És utána azt mondja Jézus ennek az embernek, hogy nem messze vagy az Istennek az országától. És emlékeztek, hogy itt a 11-es résztől kezdve, 12-nek a végéig, ezt senkinek nem mondta. Nem mondta a farizeusoknak, nem mondta a szadduceusoknak, nem mondta a Herodes pátiaknak, se a papoknak, hogy nem messze vagytok Isten országától. Nekik azt mondta inkább Isten, Jézus, hogy hát igen, messze vagytok Isten országától. És ugye milyen jó, hogy itt van egy ilyen kis csillagot felragyog, hogy ez az ember azt mondja Jézusnek, hogy te nem messze vagy, te már közel vagy, te tényleg azért jöttél hozzám is, mert kíváncsi vagy az igazság, és akarod Istennek a dolgait hallani, és azokat követni, hogy nem messze vagy. És ez egy annyira, nekem annyira bátorító volt ez a szakasz, hogy itt eddig végig csak azt hallottuk, hogy Jézus, hogy akarják megfogni, és akkor jön egy férfi, aki pedig tényleg kíváncsi Jézusra röviden. És ez egy nagyon jó dolog. És befejezésképpen pedig csak így eszembe jutott az Ezékiel 11-19-es vers, lehet, hogy ezt már valaki tudja kívülről is, azt mondja ott Isten, hogy és adok nekik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nekik 20 szívet. És az volt, csak így azon imádkoztam, hogy valóban Isten adjon nekünk 20 szívet mindannyiunknak, akik itt vagyunk így a gyülibel, ifiben, hogy ha nem ilyen a szívünk most, akkor kérjük, hogy operáljon meg bennünket, hogy azt a kőszívet ugye vegyek, és az ő kezébe adjam azt, és ő pedig tegye be a 20 szívet az én testembe, mert erre van szükségem, hogy 20 szívünk legyen, az, amik hallja Istennek a szavát, az, amik odafigyel rá, és az ő szeretetében van. és szükségünk van arra, hogy Isten bennünket átformáljon az ő szeretetében. Amen. A másik még, amit, hogyha majd befejezzük így a